Ünnepi alkalom az idei év. 100 évvel ezelőtt született Seiber Sándor, világhírű tudósunk és rabbi, aki a 20. század második felének legmeghatározóbb személyisége volt zsidó szempontból, rabbi képző szempontjából Magyarországon. De a világhír az bizony nehezen szerezhető meg. Az én megítélésem szerint legalább 3 vagy 4 olyan szempont van, ami miatt Seiber Sándor professzor világhírű lett. Egyrészt nyilvánvalóan olyan isteni talentumokat kapott, amely mindenképpen kell egy világhírhez. Másrészt szerencsés volt abból a szempontból, hogy egészen fiatalon már kimehetett Angliába fiatal rabbiként kutatni hosszabb időkre, és így bekapcsolódhatott a nemzetközi tudományos vérkeringésbe, és megismerhette a korabeli 50-es, 60-as évekbeli nemzetközi kutatásokat. De talán az egyik legjelentősebb a sok-sok szempont közül az, amikor a háború idején valami csodálatos módon megmenekült ő és családja, amikor Dunaföldvárról feljött Budapestre meglátogatni az Aréna úti gettóban a több mint 90 éves Lőv Immanuelt, aki már akkor világhírű volt, és ez a történet a következő. Seiber Dunaföldváron saját bevallása szerint a legkisebb zsinagógával és zsidó közösséggel rendelkező helyen kapott először rabbi állást. Akkor még nem volt gyermeke, viszont nagyon szerette a gyermekeket, és nagyon sok gyermeket tanított. És az egyik gyermeke, idézőjelben, Schwarz Dani nevezetű, családjával együtt hírül vette, hogy Seiber meg akarja látogatni Pesten igen nehéz és szomorú körülmények között az idős professzorát, Lőv Immanuelt. És a Schwarzik szóltak Seibernek, hogy ne vonattal jöjjön Pestre, hanem ők hajóval jönnek, és egy nappal előbb, és jöjjön velük hajóval. Mint utólag kiderült, ez az életét mentette meg. Ugyanis akik vonattal jöttek Pestre, azokat a Gestapo mind letartóztatta, és ismert útvonalon továbbította. Viszont a hajóállomásokat még nem ellenőrizték. Tovább folytatva a Lőv Immanuellel való találkozását ebben a nehéz időben, híres és jellemző Seiberre és a most megjelent Papírhíd című kötetünk legutolsó tanulmányában, facsimile kiadásban is kiadtuk először, eddig nem jelent meg, Seiber izraeli naplóját, ahol jól látható, hogy milyen gyönyörű, de apró 2 mm nagyságú, gyönyörű szép mikrobetűkkel írt Seiber. Az idős Lőv már nagyon gyenge volt a szeme, és nagyon nehezen látott. Hozta neki az általa, vagyis Seiber által, fiatal rabbi által megszerkesztett nyomdai levonatokat, margón az apró pici megjegyzéseivel. Azonban nem csak a Lővféle kéziratot hozta és a megszerkesztett nyomdai levonatokat, hanem meleg levessel is megkínálta az idős tanárát, professzorát. Lőv Immanuelről híres és jellemző volt, hogy szarkasztikus humora volt. Átvette a levest is Seibertől, és átvette a kéziratot is. Belenézett, és közben szürcsölten boldogan a levest, és csak annyit mondott Seibernek: Seiber, magának jobb a levese, mint a kézirása. És hát persze ez vicces, de nagyon komoly dolog viszont az, és tulajdonképpen ezért említem ezt a történetet, hogy Lőv Immanuel elpusztult nagyon sok hídsorsosunkkal együtt. Azonban Seiberre maradt az a feladat, hogy nyomdakész állapotba hozza a világhírű Lővnek a tanulmányait. Többek között arról híres Lőv Immanuel, hogy máig ő írta meg 4 hatalmas enciklopedikus kötetben a bibliai flórát és faunát, vagyis az állat és növényvilágot. Nincs jobb. Aki ebben a témával foglalkozik nemzetközi szinten, az Lőwy Manuelnek a vonatkozó négykötetes enciklopédiáját megkerülhetetlenül kell tanulmányoznia és idéznie. Nos, az utolsó Lőwy tanulmányok külföldön jelentek meg, a fiatal Scheiber már a címlapon oda került, hogy ő volt a kötet szerkesztője. Ezzel azonnal berobbant a nemzetközi tudományos vérkeringésbe. A világ egyik legigényesebb és legdrágább kiadójánál, a Hildesheimi Olms Verlagnál jelent meg ez a posztumusz Lőwy kötet, Scheiber nevével, mint szerkesztőként. Egyenes út vezetett innentől kezdve Scheiber nemzetközi elismertségéig és szeretetéig. Azonban persze ez önmagában kevés lenne, ha egy tudós nem publikálna, ha egy tudós nem kutatna. Az utolsó és talán legjelentősebb szempont az eddigiek mellett, az pedig a következő. Scheiber Sándornak fantasztikus Winchestere volt. Olyan emlékező tehetsége, amit egyetlen számítógép sem tud produkálni. Ugyanis hosszú évekkel később is meg tudta mondani, hogy ő ezt az adott kézírást már valahol látta, pláne a tartalommal együtt, és akár 10-15 év különbséggel több ezer kilométer távolságra a különféle könyvtárakban már általa kutatott és olvasott kódex töredékeket össze tudta kapcsolni, és lakonikusan csak annyit mondott, ez a kézírás nekem ismerősöm. Ezt már láttam. És ebben volt igazán világhírű. Ezzel lett igazán világhírű. A legjelentősebb kötete Scheibernek, ami csak angolul és németül jelent meg, a Geniza Studies, vagyis a könyvtemetőkben talált régi héber kódexek töredékeknek a tanulmányozása. Ezen belül is a legjelentősebb első olyan publikációja, amire mai napig is hivatkoznak, zenetörténeti jelentőség. Esetleg van, aki tudja, hogy melyik lehet ez? Nem. Hát ezért jöttek ide ma, nyilván, hogy nem tudják. Nos, a 12. században élt egy Johannes nevű keresztény szerzetes, aki jobb felismeréssel gyanán áttért a zsidó hitre, és zsidóként felvette az Obadja nevet. Obadja, prozelita szerzetes, aki áttért a zsidó hitre, profi módon megtanult héberül, és többek között naplót vezetett az áttérésének a történetéről is, és arról a lelki-szellemi folyamatról, aminek kapcsán ő ezt a komoly döntést meghozta. Azonban nyilvánvalóan a szerzetesi életformában tanult dolgokat nem felejtette el, nem felejthette el, sőt, bizonyos szempontból még kamatoztatni is tudta. Ugyanis a keresztény szerzetesek, mint tudjuk, a Gregorián muzsikának is kiváló ismerői, sőt a korabeli kottázás, dallamok lejegyzésének is avatott ismerői voltak. Így a volt Johannes szerzetes, aki most már az Obadja néven ismeretes, egyszer már zsidóként egy nagy ünnepi dallamot hallott, ami neki nagyon-nagyon megtetszett, és azt mondta, hogy ő ezt leírja, rögzíti. Annak ellenére, hogy pontosan tudta, hogy a zsidó hagyományban a liturgikus dallamokat nem szoktuk leírni, kivéve az utolsó 250 évet a neolók korszakban, de azt megelőzően mindenki szájhagyomány útján, fülhagyomány útján, memoritel, jegyezte meg, és évről évre, mivel visszatérő dallamok és liturgikus szokásaink vannak, ezért azt mindenki megtanulja előbb-utóbb. Nem kell azt leírni. A zsidó hagyomány nagyon jellemző módon az írás, a szentírás, illetve a szóbeli hagyomány külön kezeli, de egymásra épül a kettő. Nos, Obadja leírta ezt a dallamot, és Scheiber megtalálta a kairói genizák töredékei között. A kairói genizákról mondanék néhány mondatot, hát ha rajtam kívül esetleg más nem tud róla, de ha igen, akkor csak ismétlésként hallgassák meg. A 19. század végén Kairónak a nagy zsinagógájában, képzeljenek el egy hatalmas katedrálist, mint zsinagógát, egy ekkora szobányi könyvtemetője volt a Szentek Szentélye alatt. És oda évszázadokon keresztül a sérült szent és privát héber nyelvű iratokat tiszteletből oda temették el, megőrizvén az utókornak, mert nem szabad kidobni, nem szabad elégetni, amin akár csak egy héber betű is van. 19. század végén egy olyan történelmi helyzet adódott, hogy feltárták ezt a könyvtemetőt a zsinagóga alatt, és kilószámra kezdték a helyi erők, a kairói arabok árulni nemzetközi piacon ezt a közel 300 ezer töredéket. Emiatt jöhetett létre az a sors furcsa pintora, hogy egymástól távol eső nagy könyvtárak Cambridge-től, Oxfordtól Leningrádig, és még részben Budapestig, egymástól távol kerültek héber kódex töredékek és kéziratok. Nem volt idő tematizálni és válogatni, aki kapta Marta alapon, zsákszámra, kilóra vették és vitték, hogy majd egyszer feldolgozzák szép lassan. A feldolgozás megtörtént. A feldolgozás első nagy fázisában maga Scheider is részt vett, és az előbb említett Obadja töredékek felkutatásában és egymás mellé illesztésében első rendű kutatóként került a köztudatba. Miért érdekes számunkra mondjuk egy Obadja dallamnak az ismerete? Különösen azért, mert a 16.-17. század óta, amikor a neológ zsidóság már az európai műzenével találkozott és találkozik, és komoly egymásra hatás figyelhető meg, kezdték kutatni és érdeklődni, hogy mi volt a középkorban és az ókorban, milyen dallamok. Egyetlen egy ilyen dallamot találtak, és ez az Obadja féle. Se előtte, se utána nincs az előbb említett szempontok miatt. Közvetett források persze vannak. A mediterrán medencének a zenei világa, a Gregóriára nagyon erősen hatott a II. Jeruzsálem szentély liturgiája, és a középkori arab makám is bizonyos szempontból átvett dolgokat a zsidó zenéből és liturgiából, de ez egy hosszú mese és egy másik kutatási téma. Az minden esetre biztos volt számomra szerkesztőként és könyvkiadóként, hogy amikor szembesültem ebből a 100 éves centenáriummal, akkor legalább három dolog jutott eszembe, hogy milyen könyvet is kéne Scheider professzor emlékére állítani. Az első talán magyarázatra szorul, a főcím a Papírhíd. Emlékeztem rá, hogy olvastam Scheidertől, hogy nagyszüleinek az aranylakodalmán a Papírhídról mondott egy gyönyörű példázatot. Ahogy többek között megkérdezte a jelenlévőket, hogy melyik a világ legerősebb hídja. A fából készült híd? A kőből készült híd? Vagy a vasból? És mind a háromra nemleges volt a válasz. A világ legerősebb hídja papírból készül, könyvekből, tudásból, tanításból. Háború, történelmi viharai jönnek-mennek, de a tudás, a szellemi tanítás a legerősebb híd a világon. Ettől kezdve biztos voltam benne, hogy a kötetnek ezt a címet kell adnom. További kérdés volt számomra, hogy ez a százas szám, a százas centenárium a rabbinikus tanítás fényében mit is jelent pontosan. És elővettem az egyik rabbinikus enciklopédiát, a gematriai enciklopédiát, és megnéztem, hogy milyen analógiái vannak a százas számnak. Azt tudjuk, hogy a héber kultúrában a számokat is betűkkel írjuk. Ez az enciklopédia arról szól, hogy 1-től 1000-ig bemutatja, hogy egy adott szám hányféle szóval vagy szókapcsolattal rendelkezik, amely szavaknak és szókapcsolatoknak ugyanannyi a számértéke, ha a betűket összeadjuk. És 4 nagyon jellemző fogalmat találtam, amelyik mind 100-as számértékkel rendelkezik, ha a betűkértékét összeadjuk, és Scheiderre nagyon jellemző. Ennek alapján készítettem el a tematikát, de előtte elárulom, melyik ez a 4. Hagaon Yehudi. A zsidó tudós, a zsidó gáon. Scheiderre nagyon igaz. Leka lak. Te magad tedd meg. Scheiderre nagyon jellemző volt, hogy egészen haláláig, az 50-es évektől 84-ig szinte egyedüli, egyszemélyes intézmény volt a rabbiképzőben és a rabbiképzőn kívül is a magyar zsidóság akkori életében, és neki magának kellett mindent egyedül megtennie. Magára maradt. A Summa Vitae-ben, ami a kötet végén szerepel, vagyis a személyes életrajzában, amit önmagáról írt, egy rövid kis oldal, ott többek között József Attilának egy gondolatát parafrázisként a következőképpen írja Scheiber önmagára, önmaga helyzetét jellemezve. Nem voltam nagy tudós, de egyedül maradtam. Szerény volt, egy nagy tudós megteheti, hogy szerény. De valóban egyedül maradt. Aztán találtam egy olyan analógiát is a 100-as számra, hogy ha kam lép, a bölcs szív. Rá nagyon jellemző volt, hogy nagyon nagy szíve volt, és nagyon bölcs volt. Bárkivel találkozott, bárki megszólította, nagyon barátságosan, ám nagyon határozottan beszélt vele. És ha bárkinek bármilyen kérdése volt, hihetetlen emberismeretével és empátiájával meg tudta az illetőt nyugtatni, vagy visszatértek egy következő beszélgetésre is. Nekem magamnak szerencsés helyzetet adott a sors, hogy őt ismerhettem személyesen, sőt tanulhattam is tőle, sőt néhány könyvet is őrzök, amit tőle kaptam ajándékba. De azt gondolom, hogy ebben nem vagyok egyedül. És ez így van rendjén. Végül, de nem utolsó sorban említenék egy negyedik fogalmat is, kérim, edények. Kérdezhetnénk, hogy jön a csizma az asztalra? Mi az, hogy edények? Hogy jön a Scheiberhez? Hát egy pici kiegészítést kell tennem, hogy megértsük a dolgot. A kérim, az edények, az egy nagyon-nagyon fontos, súlyos középkori zsidó teológiai tanítást tükröz. Ahol a középkori mesterek a következőt mondják az edényekről. Az isteni edényekről, amit mi kapunk, és mindenki, minden élő személy egy edény. Egy burok. Amit magába foglal, magába hordoz, és kisugároz, és az az ő valója. Az egész zsidóságban azt mondják a középkori bölcsek, hogy ez az edény, ez szétrepedezett. Ahogy a zsidóság is a diaszpórában széttöredezett, sokfelé vándorolt, és nincs még egység, ugyanígy Scheiber esetében is jellemző volt, hogy ő pontosan látta, hogy az általa vezetett rabbiképzőben és a korabeli magyarországi zsidóság életében ez az edény széttöredezés, ez a diaszpóra lét jellemző élethelyzete nagyon is meghatározó. És ő ezért is dolgozott nagyon sokat. A kötetünknek a lektori salutemjét, vagyis köszöntőjét, szakmai köszöntőjéből olvasnék egy részletet, amit a 94 éves Jeruzsálemben élő Joshua Blau írt, akivel közösen könyvet is írtak. Amikor Joshua Blaunak írtam egy levelet, akinél magam is tanultam 83-ban, még illegálisan voltam akkor Izraelben, mert nem maradt nyoma az útlevélbe, de ezt azt hiszem többen ismerik. Akkor, mint nagy májmoni szakértő, kerestem meg fiatal emberként, és akkor is sokat mesélt a Scheiberrel közös publikációjukról. Nos, ez a Joshua Blau írt válaszként, hogy ő szívesen ír egy lektori szállútemet, de neki már berozsdásodott a magyarja, ő angolul küldené el, de azért a biztonság kedvéért, mi már dolgoztunk együtt egyébként 97-ben egy másik köteten, a My Mind in the State útmutatójához is írt szöveget, hogy majd az angol fordítás után a magyart küldjem neki vissza, biztos, ami biztos ránézne. Visszacsekkolta a 64 éves diákján keresztül, mert ő már nem e-mailezik 94 évesen, a Simon Hopkinson keresztül, azt írta a levélbe, hogy majd a diákom a Hopkins, aki egyébként utódja az akadémián és a Katedrán a Héber Egyetemen, hogy minden nagyon rendben van, de itt van egy szókapcsolat, amire ő tenne egy javaslatot, egy szinonimát. Ebből teljesen világos volt, hogy jobb a magyarja, mint nekünk. De nem van. Nos, az Izraeli Nyelvtudományi Akadémia nyugalmazott elnöke, Joshua Blau, többek között ezt írja a bevezetésben, a lektori szelutemben Scheiberrel kapcsolatban. Ő volt Magyarországon a judaisztika legfontosabb tudósa a maga korában. Nyugodtan elmondhatta volna magáról, semmi sem idegen tőlem, aminek köze van a zsidó tudományokhoz. És ez egy nagyon találó mondat, mert Scheiber olyan polihisztor volt, és olyan enciklopédikus tudással rendelkezett, hogy nem volt olyan terület, amihez ne tudott volna érdemben hozzászólni. Ezért is vagyunk mi most az utódok nagyon-nagyon nehéz helyzetben. Mi örülünk, ha egyáltalán egy Scheiber kutatási témát valamilyen szinten tudunk folytatni. Aztán itt ír arról, hogy mi volt az a közös munka, amit együtt készítettek, a Széder Teharot, a Talmudnak a tisztasági rendről szóló Maimoni kommentáriát találta meg Scheiber kéziratban, és aztán együtt rendezték sajtó alá. A 20. század második felének sötét korszakában, írja Blau, ő volt a magyar zsidóság központi alakja. Ezekben a nehéz időkben, amikor alig becsülhető túl annak a fontossága, hogy a közösség élén bátor és bölcs vezető álljon, Scheiber Sándor professzor a magyar zsidóság életben maradásának jelképévé nőtt. Vállalva a személyét érintő veszélyeket, nemet mondott a neki felkínált irigyésemértő pozíciókra, és inkább hittestvérei körében maradt Magyarországon. Álljunk meg egy percre. Miféle pozíciókat utasított vissza Scheiber, nem kevesebbet, mint például a Jeruzsálemi Héber Egyetem főkönyvtárosi tisztét. Vagy az angliai rabbi képzőnek hívták meg tanárnak, illetve angliai rabbinak. De a New York-i rabbi szemináriumban is meghívták professzornak. És minden alkalommal azt mondta, hogy szívesen menne, de itt neki fontosabb teendője van. Ha másért nem, ezért nagyon sokat köszönhetünk neki, hogy a jobb folytonosságot, a stafétabotot továbbadta a következő nemzedéknek. Végül, de nem utolsó sorban, egy nagyon ritkán használt, ám de nagyon érdekes, arameus talmudi szójátékkal jellemzi Blau Scheiber a legvégén. Szájepá veszápevi, vagyis a kard és a könyv embere. Ez körülbelül annyit jelent hasonlatban, allegóriában, mint amikor azt mondanánk valakiről, a kard az az erő, a könyv embere a tudás. És Scheiberre mind a kettő nagyon találó. Erős volt, és tudós is volt. És ez a két dolog nagyon-nagyon fontos volt a korabeli magyar zsidóság életében. Akik valaha is jártak a második emeleti díszterembe, azokon a bizonyos péntekesti kidusokon, ami Budapesten, de Magyarországon is híres volt, talán a jelenlévők közül is van, ugye, aki járt itt, én magam is többször, azok számára felejthetetlen, hogy azok a példázatok és azok a vendégek, akiket hétről hétre meghívott, milyen módon tudták életben tartani a korabeli magyar zsidóság szellemi életét. Mondok két példát. Például, amikor Budapesten járt Barbara Streisand, Scheibernek egy telefonjába került, és Barbara eljött ide is, közénk. Vagy talán, aki a Beat nemzedék világhírű íróját ismeri, Allen Ginsberget, az emlékszik rá, hogy ő is vendége volt Scheibernek és nekünk. Aki az Üvöltés című Beat nemzedék kultikus könyvszerzője. És még sorolhatnánk a példákat. Ez egy tudatos döntés volt Scheiber professzor részéről, hogy nemzetközileg is híres, jelentős emberek, művészek és nem művészek, tudósok és egyszerű emberek valamilyen módon találkozzanak velünk, és ezáltal kinyissanak egy kaput, egy ablakot a világra. Abban a zárt világban, amiben akkor éltünk. Scheiber nagyon jellemző módon már fiatal, még nem végzett, de tanuló rabbiként használta, de egy kicsit túl is ment a célon, de ő bátor volt, ő megtehette, hogy tanulmányai idején még a numerus claususból itt maradt relikviák okán korlátozott mértékben a mindenkori rabbiképzősök tanulhattak az ELTE-n, állami egyetemen, párhuzamosan. De korlátozva volt, hogy milyen tantárgyakat és milyen témákat tanulhatnak, és milyen szakokat vehetnek fel. Keleti nyelvészetet, filozófiát többnyire. De magyar irodalmat nem. Az tilos volt. Nehogy véletlen magyar tanár legyen egy zsidóból. Az veszélyes. Minden esetre Scheiber volt olyan bátor, hogy felvette az indexébe a kor legnagyobb magyar irodalom tanárának, Horváth Jánosnak az óráit, és kolokvált is. Azonban ez a nagy bátorsága kitudódott, és elég komoly kellemetlensége is adódtak belőle, ő ennek ellenére vállalta. Nagyon gyakran az írásaiban visszaemlékszik Horváth János kiváló magyar óráira, és talán ennek köszönhető, hogy a tanítványait egyként tanította meg a zsidó és a magyar irodalom szeretetére. Sőt, nem túlzok, amikor azt mondom, hogy ha Arany János vagy József Attila esetében, vagy Bornemisza Péter esetében az irodalmi szerkesztőségek megakadtak egy problémán, tudták, hogy ha Scheibert felhívják, az ő enciklopédikus tudásával azonnal megmondja, hogy milyen forrás kell elolvasni, és mi a helyes megoldás. Rendszeresen éltek ezzel a lehetőséggel, hogy Scheibertől kértek tanácsot Arany Jánossal vagy Petőfivel kapcsolatban is. Olyan kiváló ismerője volt a magyar irodalomnak is. Például Arany János kiváló Hamlet fordításának az 5. felvonás első jelenetében, amikor a koponyát a sírásó feldobja, és hozzáteszi, hogy egyszer ez a koponya még beszélt is, még életében, akkor Scheiber azonnal biblia ismereti alapján hozzáteszi, és egy külön tanulmányt ír erről, hogy ez a Káin történetnek egy adaptációja például. Tehát hihetetlen módon tudta a rabbinikus ismereteket az irodalmi ismeretekkel közös nevezőre hozni. Vagy számos alkalommal kimutatta, hogy például a Barkóba játéknak mi az ősi ókori és speciális pesti mutációja. Kiválóan ismerte Karinti és József Attila írásait is, és az egyik dolgozatában Scheiber például arról ír a Barkóba játék kapcsán, hogy amikor Pesten, különösen a két háború között nagyon divatos volt a Barkóba játék, és csak igennel és nemmel lehetett válaszolni és kitalálni, hogy mások mire gondolnak, igazi szellemi torba volt Scheibernek is, ebben nagyon jeleskedett, ebben a korban Karinti volt az egyik legjobb Barkóba játékos. És Scheiber kikutatta, hogy Karinti például 27 lépésből kitalálta az egyik legnehezebb feladványt, jelesül azt, hogy Bárci Benő öregapjának, a háziorvosának mi volt a neve. Döbbenetes. De ugyanez a Scheiber kikutatta és tanulmányt írt arról, hogy amikor József Attila értesült arról, hogy egy közeli ismerőse sikertelen öngyilkosságot hajtott végre, amire ő maga is hajlamos volt, mint tudjuk, mély letargiába esett. De kikutatta, hogy Barkóba játékkal német Andor igennel és nemmel válaszolva József Attila ki barkóbázta, hogy mi történt, ami miatt ilyen hallgatag lett József Attila. És még sorolhatnánk a sort. Például a híres Szamár Bétra történetéről is egy igazi kultúrtörténeti értekezést írt. Pontosan tudta a középkori kódex másolók szokásjogán, hogy amikor végre nagy fáradtságos munkával befejeztek egy héber kódex másolást, akkor a záró mondata következő volt. Befejeztetett, mármint a kódex másolás, a másolónak ne essen baja mindaddig, amíg a szamár fel nem tud menni a létrán, és egy biblia idézet, záró gondolat, amint Jákob ősapánk megálmodta. Na de ez önmagában azért még kevés, itt azért egy picit értelmezni kéne a szöveget. Kinek van valami ötlete, hogy mit jelenthet ez a záró gondolat a kódex másolóknál? Befejeztetett, a másolónak ne essék baja mindaddig, amíg a szamár fel nem megy a létrán. Sokszor még oda is rajzolták a szamarat, ahogy próbál felmenni a létrán. Ugye elég lehetetlen dolog, valószínűtlen, hogy a szamár felmenne a létrán. Tehát nagy valószínűséggel hosszú ideig a másoló védettséget élvezhet. Milyen? Álló?
Álló?
Hát igen, a Jákobra való utalás valóban egy allegorikus értelmezésre ad lehetőséget, és egy Scheiber ki is dolgozta. Miről van szó a Jákob lajtorjájáról? Hogyan tud akár egy bölcsember, mint a másoló, akár egy buta ember, egy csacsi ember felmenni az égbe, vagyis közelíteni az örökké való Istenhez? A csacsi ember nyilvánvalóan nem tud. De az okos ember, aki a Szentírással és a hagyománnyal foglalkozik, mind a másolók is, azoknak esélyük van ezen a képzeletbeli létrán fölsétálni. De Scheiber nem állt meg itt a kutatásaiba a szamár létra esetében se. Mert bemutatta azt is, hogy más kultúrákban hogyan jelenik meg például az arab és a keresztény kultúrában a szamár létra története. És kikutatta például azt, hogy a 10.-12. századi arab kalifátusoknál épített a kalifa, a 10. századi kalifa, most nem teszem be a neve hirtelen, egy tornyot, amit elnevezett szamár toronynak. Olyan lapos és olyan széles lépcsőket épített ennek a toronynak a csiga lépcsője helyett, amin akár képzeletben behúny szemmel még egy szamár is fel tud sétálni, vagy egy csacsi ember, vagy egy beteg ember. Annyira kényelmes, apró kis lépések voltak, és nagy, széles lépcsők. Tehát sokféle vonatkozása van. Vagy például ő volt az, aki kimutatta a szamár létre történeténél azt is, hogy milyen párhuzama van a rabbinikus gondolkodásban ennek a szamár létrának, vagy az evangéliumokban, vagy a Koránban. És azonnal eszébe jutott enciklopédikus tudásával, hogy például az evangéliumokban az a híres idézet, vagy példázat, hogy könnyebb a tűnek átmenni, vagy a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek bejutni a mennyek országába. Ez az egyetlen olyan idézet van, ami szó szerint szerepel a Koránban, a 7. fejezet 38. szúrájában. De hát ez egy Scheiber kaliberű ember kell. Vagy ő volt az, többek között a három kötetes folklor és tártörténet című zseniális munkájában, aki bemutatta, hogy az asztaltól a koporsóig című tanulmánya mögött milyen fantasztikus történeti hagyomány van. A nagyon nagy rabbik között is, és az egyszerű halandó vallásos zsidók között is van egy régi hagyomány, például a pozsonyi Hatam Szófer esetében, vagy a középkori Wormszi Eliezer esetében, hogy a gyerekkori íróasztaluk, ami egy életen keresztül elkísérte őket, amikor írtak és dolgoztak, abból készítették a koporsójukat. Miért? Miért készítenek íróasztalból koporsót? Kinek van valami ötlete? Nincs annyi pénze a szegény zsidónak, hogy vegyen egy koporsót a családja neki?
Lengyelországban szokás, hogy a kormányasszony az elteszi a ruháját és ötlet a
hazudtirkája. Van párhuzam, valóban. De most maradjunk az íróasztalnál. Személyes jellegű. Igen. Igen. Más ötlet esetleg?
Magában is tudás.
Ez is benne van. Van ennél egy sokkal egyszerűbb magyarázat is. Ha valaki a szótárban megnézi, hogy az Aaron szónak milyen négy jellemző tartalma, üzenete van, ugyanannak a szónak, jelent íróasztalt is, jelenthet fritszekrényt is, és jelenthet koporsót is, de jelenthet könyvszekrényt is. Ugyanaz a szó? Igen. Ja, ennyire egyszerű. Na, de az is egy zseniális elme kell, hogy egy szokásjogból azonnal eszébe jusson, hát de kérem, hát filológiai szempontból ez ugyanaz. Sok jelentése van a dolgoknak. És minél nagyobb tudós valaki, annál többféle megoldást tud ugyanarra a kérdésre. Azonban nem csak a százas szám, nem csak a papírhíd, hanem az is kérdés volt számomra, hogy vajon az ő, mármint Seiber professzor, nagyon széleskörű munkásságát hogyan tudnák a ma élő kutatók és tudósok prezentálni, bemutatni, és egyáltalán egy ünnepi kötetet milyen tematika szerint állítsak össze. Hosszú vívódás után úgy döntöttem, hogy ha a Héber ABC 22 betűből áll, akkor elég kézenfekvő nekem, hogy 22 kutatót és tudóst kérek meg. Mert a 22-es száma számunkra fontos, a 22 betűből bármilyen szöveg, bármilyen gondolat megfogalmazható. És ennek kapcsán az öt legfontosabb kutatási területét öt fejezetbe csoportosítva ebbe a 468 oldalas kötetben kértem meg itthoni és külföldi tudósokat, Amerikától izraeli és persze jó részt itthoni kutatókat, hogy egy-egy tanulmánnyal tiszteljék meg a leendő kötetünket, és elárulhatom, nyílt titok, senki nem mondott nemet, sőt. Amikor a kötet megjelent, a legnagyobb dicséret a következő volt. Kollégáktól, szakemberektől. Volt, aki keményebben fogalmazott, volt, aki szelidebben. Aki szeliden fogalmazott, csak oda jött megkérdezni, engem miért nem kértél meg? Aki keményebben fogalmazott, az sokkal keményebben tette fel a kérdést. Hogy én nem szereplek a kötetbe? Hát mondom, így is már 90 oldallal több lett, mint ahogy terveztem, de hát majd legközelebb. Minden esetre ez az öt nagy témakör a következő. Történelem, szentírástudomány és rabbinikus irodalom, művészettörténet, tudósok és tudományok, folklor és tártörténet, kultúrtörténet és tudománytörténet. Direkt azért fogalmaztam az egyes fejezeteket nyitottan, hogy az a sokféle, 22 féle dolog könnyebben legyen csoportosítható. Az egyik legnagyobb örömem viszont az volt a kötetnél, hogy sikerült három rabbit, három nemzedéket képviselve megkérni, hogy egy-egy tanulmányt adjanak. A legidősebb, a 91 éves Weitzer Jóska bácsi, a Ködéd nemzedéket képviselő rektorunk Schröner Alfréd úr, és a legfiatalabb nemzedékből Darvas István kollégánk az, aki egy tanulmánnyal közreműködött. Azt is mondhatnám a kötetről, hogy egy szellemi körkép. Egy szellemi körkép arról, hogy hol tart ma a magyar nyelvű judaisztikai kutatás. Kik azok, akik egyáltalán valamilyen szinten folytatják Seiberg egyik vagy másik kutatását? Hol van a stafétabot? Hol vannak a cölöpök és a mérföldkövek? Hol lehet kijelölni a leendő feladatokat? Reményeim szerint erre is választ adhat a kötet. Hiszen ez a helyzetjelentés a 22 tanulmánnyal valójában arra is rávilágít, hogy mennyi mindent nem kérdeztünk meg Seiber Sándortól. Mennyi minden lenne még ma is, ahogy a 91 éves Weitzer Jóska bácsi kezdi a tanulmányát ebben a kötetben, amit még újra és újra megkérdeznénk tőle, és hozzáfordulnánk, vagy legalábbis fohászkodunk hozzá, hogy vajon ő milyen választ adna egy napi problémára. És ami szintén nagyon fontos, és Seiberrel kapcsolatban eszembe jut, hogy ő egy személyes intézmény volt. Egy személyben képviselte a hazai zsidóságot, itthén és külföldön, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon sokat támadták, nagyon-nagyon sok besúgó és lehallgató volt körülötte, de ő állt a sorra. Mert akinek belső lelki ereje van, akárhányan támadják, az biztos, hogy túléli, és tud meríteni honnan, a feljebb alultól. Ő ilyen volt. Azt is el kell mondanunk, hogy lassan 30 éve, hogy Seiber Sándor eltávozott közülünk. De az ő tudományossága, emléke és jelentősége nem csak hiányt hagyott, hanem olyan útmutatást is hagyott, amiben be lehet kapcsolódni, és ami biztos fogadópontot jelent számunkra. Az életműve tiszteletet parancsol. Több mint 1700, szó szerint 1708 bibliográfiai tétel bizonyítja, ami hamarosan meg fog jelenni Hídvégi Máté kollégánk és barátunk jóvoltából, három nyelven. A teljes annotált Seiber bibliográfia 1708 tétel. Persze ebben benne vannak a kis recenziók, a kis kritikák, de a komoly nagy tanulmányok és kötetek is. Nem kevés. És több nyelven. Azt is el kell mondanunk, hogy egyetemes emberszeletet, életbölcsesség és derű jellemezte őt a legnagyobb nehézségek, a legnagyobb szóreszek közepette is. És erre talán a legjellemzőbb a kötetünk végén a már említett izraeli naplója. Halálos beteg volt, a legnagyobb korság támadta meg őt is, és számos alkalommal hívták ugyan nemzetközi konferenciákra, de az akkori hatalmasságok fél évvel a halála előtt életébe egyszer és utoljára engedték Izraelbe. Ennek a útnak a naplója a kötetünk vége, a függelék. Számos dokumentummal, fényképpel és magával a naplóval. A naplóból két dolgot emelnék ki, ami nagyon erős és nagyon jellemző. Az első nap fontosnak tartotta, halálos betegen és fáradtan az utazás után, hogy még aznap éjjel kimenjen a siratófalhoz imádkozni. És a naplóban a következő lakonikus mondatot írja Seiber. A történelem néz le rám a falakból. A napló végén héberül írja, de mi magyarra is lefordítottuk, a záró gondolat a következő. Hálát adok az örökkévaló Istennek, hogy meglátogathattam Izrael földjét. A naplóban több mint 100 név szerepel, korabeli tudósok és jelentős gondolkodók, akikkel mind-mind találkozott. Egy különkös kutatás történet volt, majdnem 2 hónapig tartott, amit Hidvégi Mátéval az összes korabeli, lassan 30 évvel ezelőtti nevet azonosítani tudtuk, és a napló végére függelékként egy rövid kis életrajzzal a naplóban szereplő személyeket bemutattuk, hogy ki kicsoda, akikkel találkozott Sejber. Sokszor csak rövidítve írt, vagy becenéven valakiről. De azt gondolom, hogy aki ez iránt, a téma iránt érdeklődik, annak segítséget nyújthat ez a népsor a rövid kis életrajzszerű adatokkal, hogy kik voltak azok a korabeli jelentős személyek, akikkel tárgyalt, akikkel együtt volt. De eszembe jut egy másik jellemző történet is az Átkosból, amikor például egy korábbi külföldi, pontosabban egy másik jeruzsálemi konferenciára való meghívást mivel utasítottak vissza az akkori belügyi szakszolgálatosok, nevezzük így. Azt mondták, Jeruzsálemet a szocialista országok nem ismerik el, akkor nem ismerték el Izrael fővárosának. Ha a konferenciát átteszik Tel Avivba, mondták ezt a konferencia előtt egy héttel, akkor kiengedik Sejbert. Ez nonsense. Ez elképesztő. Nyilvánvaló volt, hogy nem akarják kiengedni. A Polkor és Tár történet 3. kötetének, a 360. oldalának a legalsó sorában Sejber ír egy nagyon jellemző mondatot, ami nekem leitmotív és vezérlő el volt a kötet szerkesztésénél és létrehozásánál, amely így szól. Hisszük, hogy lesz a fejezeteknek folytatója. És magam is abban bízom, hogy nem csak ez a kötet és az itt publikált szerzők, hanem más kötetek, más szerzői is, és a jövőbeli szerzők is valamilyen módon folytatják Sejber egy-egy kutatási területét. Talán az egyik legérdekesebb, amiről itthon a legismertebb, a Folklór és Tártörténet című kötete, amelyben hihetetlen enciklopédikus tudásról tesz szert, népi hagyományok, zsidó vonatkozásainak pró és kontra való bemutatásával, vagy irodalomtörténeti kapcsolódási pontokkal. Így például Folyt Wolf Vilmos professzor úr, aki megtisztelte a kötetünket egy tanulmánnyal, ő az egyik legavatottabb Sejber kutató és Sejber tudományos folytatója, például a kártyajátékok szimbóluma területén. A kártyajátékok Sejber is behatóan foglalkozott. Az ábrákkal, a számokkal és a jelekkel. Nem magával a játékkal, hanem a szimbólumokkal és a számokkal. És elképesztő tudásával hihetetlen kapcsolódási pontokat tudott feltérképezni és bemutatni, és ezt a nagyon fáradtságos és nagyon speciális munkát folytatja többek között itt egy tanulmánnyal Folyt Vilmos professzor úr. De említhetném Úrman Iván kollégámat, aki egy fantasztikus filológus és ókorász, mellesleg a középkorban is jártas. Amikor őt felkértem, akkor azt mondta, hogy hagyjak egy kis időt neki, átgondolja a dolgot. Átlapozta a 3 kötetes Folklór és Tártörténetet, és talált egy féloldalas kis tanulmányt Sejbertől, Szokratész a kosárban címmel. Ebből az egyetlen gondolatból Úrman Iván egy közel 40 oldalas elképesztő értekezést írt. Igazán sejberes módon bemutatva az egyrészt szokratészi kosár történet hagyomány történetét. Sejber is így tett volna, ha a betegség nem viszi el. De engem tessék meg, hogy szerint személyemmel kapcsolatban is egy tanulmányt említsek a kötet végéről. Én magam, mint vallásbölcselettel foglalkozó, elsősorban Maimonides kutatással foglalkozom. Scheider 1946-ban a Gutmann emlékkönyvben közölt egy fantasztikus tanulmányt és bibliográfiát a csak magyar nyelvű Maimonides kutatásokról, Maimoni Magyarországon címmel. Több mint 400 magyar nyelvű tanulmányt gyűjtött össze fáradtságos munkával 1946-ig Scheider, akik magyarul írtak valamilyen módon Maimonidesről, aki szintén egy enciklopédikus tudós volt és rabbi. Ebben a kötetben az én tanulmányom többek között abban foglalkozik, hogy 46-tól napjainkig hány tétellel lehet kiegészíteni a magyar nyelvű Maimonides kutatást. Elég szerény a szám, 34 darabot találtam, de jellemző vagy se, ebből 24 hozzám kötődik valamilyen módon. Most itt tartunk, de reményeink szerint lesz ez még jobb is. Minden esetre azt elmondhatjuk, hogy Scheider esetében Mikszáth Kálmánnal kapcsolatban a következő érdekes dolgot kutatta többek közt. Mikszáthnak egy 1885-ös parlamenti beszédében és krónikájából a következő adattal találkozott Scheider. A zsidó mi atyánk. Hát Scheidernek nem kellett több, hogy ezt a nagyon furcsa összvér dolgot kikutassa és utána nézzen. És kiderült a következő, amit ő publikált is a Folklórban. Hogy ez a furcsa megfogalmazás mögött valójában az a korabeli kalendáriumokban is szereplő adat húzódik meg, hogy voltak, akik nem tudták, hogy a zsidó vallási szokás szerint az ajtókörpára fel erősített mezüzában mi van, és egyetlen mezüze mire való. És Scheider ezt a félreértést vagy nem ismerést, a mezüze történetét és ezt a zsidó mi atyánk történetét közös nevezőre tudta hozni, azzal, hogy ami a keresztényeknek a mi atyánk, az gyakorlatilag nagy hasonlóságot mutat a mezüzével, hiszen benne egy szentírási idézet van, és az számunkra ugyanolyan fontos, mint a keresztények számára a mi atyánk. Így és ehhez hasonló módon tudta Scheider enciklopédikus tudásával gyakorlatilag feloldani a majdnem lehetetlen furcsa dolgokat. Élete végén Scheider többek között egy nagyon komoly vállalkozásba kezdett, amit 185 tétellel be is mutatott, és a magyar irodalom szeretők számára egy igazi gyöngyszem a Scheider kutatások között. A Biblia és a magyar irodalom címet viseli ez a tanulmány, és néhány példát említenék csak, ami talán nem mindenki számára köztudott, hogy ki mindenki foglalkozott a magyar írók közül a Bibliával, és milyen módon. Például Moldova György írt egy fantasztikus dolgot, Üdüljön Bábelben. Vagy Madács Imre is írt egy Mózest. Vagy Németh László Sámsonról írt, Illés Gyula a prófétáról, Jesajáról, Kertész Péter Ézsaiás a 20. században, Füst Milán pedig például az egyik ag levele Zsuzsannához címmel. És még lehetne folytatni a sort, de ehhez is egy fantasztikus elme és kutató kell, hogy rendbe szedje és összegyűjtse azokat a magyar írókat, akik valamilyen módon a Bibliával kapcsolatba kerültek irodalmi téren. Petőfivel kapcsolatban Scheider például a cigány adomák forrásait kutatta ki, és az Egytelen Debrecenben című Petőfi költemény esetében rátalált arra, hogy Petőfinek mi volt ennél a versnél a forrása, az ötletadója. Egy 1841-es pesti kalendáriumban olvasta ezt a dolgot, amiből Petőfi egy verset írt. Tehát egy igazi kutató volt, egy mély búvár, aki nem sajnálta az időt és a fáradtságot, összeszedni azokat az egymástól távol lévő adatokat, amiből egy-egy ilyen fantasztikus tanulmány megszülethet. Bornemisza Péter esetében például Seiber kimutatta, többek közt azt is, hogy Luther naplójában egy részleges diák szerződése az ördöggel, amit vérrel írnak alá, milyen forrásokból tevődik össze, és hogy szüremkedett be Bornemisza Péteren keresztül ez a legenda és történet a magyar irodalomban. De talán az egyik legérdekesebb Bornemiszával kapcsolatban a Seiber kutatások között az, amikor a Jámbor ember halála című anekdótát rabbinikus talmudi háttérrel megerősítve mutatja be. A Jámbor ember halálának legendája arról szól, hogy 3 napig esik az eső, és amikor az illetőt, a Jámbor embert eltemetik. Viszont amikor a zsémbes és boszorkás stílusú feleségét temetik el, akkor süt a nap. Ebből az árán alatt lányuk a legenda szerint azt a következtetést vonja le, hogy neki a mamájának a stílusát kell követnie, mert a temetéskor sütött a nap. Aztán gyorsan rájön, hogy mégse így van a dolog, egyéb más nehézségei támadnak, és ekkor végül is egy álmot kap a lány, ahol az apja a paradicsomba jut, a zsémbes anyja pedig a pokolra. Akkor végleg eldönti, hogy ő akkor inkább a papájának a jámborságát követi, és nem a mamájáért, hiába sütött a mamája temetésén a nap. De Seiber zsenialitásával rátalál arra, hogy ez a Talmud Hagiga traktátus 77. oldallapján az ünnepi áldozatokról szóló talmudi oldalon megtalálható. Tehát az eredeti forrás egy talmudi forrás, és nem Bornemisza Péter. Hát ehhez kellene a zseniális elmék. Vagy például József Attila istenes verseivel kapcsolatban Seiber kimutatja és kikutatja, hogy a korán elvesztett apa szerepét tölti be József Attila esetében az Isten és a hozzávaló fohászkodás. És József Attila Isten című költeményéből idézi és ellemzi a következő sorokat. Hogyha golyóznak a gyermekek, az Isten köztük ott én fereg. S ha egy a szemét nagyra nyitja, golyóját ő lyukba gorítja. Hát ilyen és ehhez hasonló fantasztikus dolgokkal és csemegékkel megáldva hagyta ránk Seiber a több mint 1700 tételes munkásságát, amiből talán az egyik legérdekesebb, még van annyi időnk, ugye? Hogy megemlítsem, Kacér idéssel kapcsolatban a gólem történetét is kutatja a magyar irodalomban. És itt Karintinál rátalál az Így írtok ti második kötetében egy nagyon ironikus, ám de nagyon jellemző, és Seiberre is jellemző, nem csak Karintire, megjegyzést. Ezt fel is olvasnám szó szerint. Melynek a Golem című regényéről ír Karinti, viccesen. A regény 96. kiadására néhány napig még várni kell a közönségnek, mivel az eddigi kiadásokat olyan gyorsan elkapkodták, hogy még nem készülhetett újabb. Mint értesültünk, a főváros, Budapest, nehogy a közösség ki legyen téve annak, hogy még a mindennapi gólemét se kapja meg, keresetet intézett a kiadóhoz, hogy új szállítmány megrendeléséig pót gólemet bocsássanak forgalomba, sűrített gólem kockákba. A kiadó teljesítette a méltányos kérést, és az alább következő pótgólemet, mint értesültünk, gólemjegy ellenében holnaptól 5-től 6-ig minden könyvkereskedésben árusítani fogják. Személyenként 4 gramm mennyiségben. A pótgólem tartalma a következő. Első fejezet gó. Második fejezet lem. Harmadik fejezet masz. Negyedik fejezet lab. Seiber nagyon vicces volt. Karinti is. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy egymásra találtak. Az sem véletlen, hogy Scheiber élő hagyomány a köztudatban. Aki valaha is egyszer találkozott vele, biztos, hogy erős hatást gyakorolt rá. Biztos, hogy megőrizte az emlékezetében, és biztos, hogy beszélni fog róla. Szívesen beszélnék még mélyebb tudománytörténeti kérdésekről, de megkérdezem, hát ha van kedvünk párbeszédet folytatni, mert én nem vagyok híve mindig a monológnak, ha van történetük, van kérdésük, akkor beszélgessünk róla, és megpróbálok válaszolni. Ha nincs, akkor tudok még beszélni bőven. Ja, még egy fontos dolgot elmondok, ez a reklám helye. Nehogy elfelejtsem a nagy beszélgetésbe. Hogy Scheibernek a sok adománya és jelentő gondolatai közül volt még egy, amit mindenképp szeretnék elmondani, mint könyvkiadó. Híres könyvgyűjtő volt. Fantasztikus könyvtára volt. A könyvtárának 99%-a a Tudományos Akadémia keleti gyűjteményében külön Scheiber gyűjteményként őrzik, és egy külön katalógus is készült erről. Na, Scheiber, ha egy jó könyv szóba került, a következőt szokta mondani. Jó könyv, nekem megvan. Én azt mondom, parafrázisként, nem én mondom, mások mondják, hogy jó könyv, aki Scheiberrel együtt el akarja mondani, hogy egy jó könyv megvan neki, itt az vissza nem térő lehetőség és alkalom, ma kedvezményesen megvehetik.
Csak most és csak nekünk.
Igen. 3000 forint helyett 2500-ért. 468 oldal, 72 deka. Lemértem.